Kontakt Rádió. A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, amelynek címe Fáraók földjén. Én Kövi Franciska vagyok, és egy rendhagyó adásra jelentkezünk tulajdonképpen a mai alkalommal, hiszen ugye egyedül vagyok. Ennek a háttér információit most nem, ezzel nem fogom önöket untatni. A lényeg, hogy a következő alkalom már normális, és a megszokott felállásban fogom ugye Olá Adriennel várni önöket. Követhetik az előző adásokat, amik elhangzottak, nem csak a miénket, tehát a Fáraók földjén, hanem egyéb kontaktrádiós adásokat is, például tárlatról tárlatra és hasonlókat megtalálhatják a mept.hu-n, ez az a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján. Ezen kívül az előző alkalmakkor bemutatott képeket is megtalálhatják a kontaktrádió.hu oldalon, azon belül is a műsoraink, azon belül pedig a Fáraók földjén című műsorban, és azon belül pedig a Ramszesz történelmi arckép csarnokban láthatják az előző alkalmakkor bemutatott uralkodóknak bizonyos ábrázolásait, piramisait, vagy éppen bármit, amit ugye az előző alkalmakkal szó volt. Ebben az időszakban, az óbirodalomban vagyunk most már, nem is tudom, egy jó ideje, és megismerkedtünk a híres óbirodalmi fáraókkal, a piramisépítőkkel, hogy ez egy problémás dolog volt, hogy mit is nevezünk óbirodalomnak. Mondtuk, hogy Djoszer ideje az már egy eléggé érdekes korszak, hiszen az első monumentális kőből épült, hát épület, piramis, halotti komplexum megépülése miatt egyesek ezt már az óbirodalomra teszik, mások viszont úgy gondolják, hogy nem, mivel nem indult el az a fajta fejlődés, az a fajta tökéletesítése a piramisoknak, amiben a három gízai triász esetében ugye láthatjuk, hogy a Cheops, Kefren és Mükerinos piramis együtteséről van szó. A mai alkalommal Mükerinosról lesz egy kicsit szó, azaz Menkauréról, ugye Mükerinos a görögösített elnevezése, valójában pedig Menkauré az a fáró, aki ugye a legkisebb piramis tudhatja magának, nem becsmérlően mondom, ez csupán tényleg ugye nagyságú szerint és időrendben is ő a harmadik, azaz a kis piramis. Erről is még fogok beszélni, hogy miért is gondolják azt, hogy talán ebből a csökkenésből, a piramisok méretének csökkenéséből arra lehet következtetni, hogy valamiféle gazdasági probléma már mutatkozott ebben az időszakban az ókori Egyiptom életében. Valamint ugye azt is tudjuk, hogy az óbirodalom után is hamarosan kezdetét veszi az első átmeneti kor, ami tulajdonképpen ugye központi és egységesített, centralizált államnak és magának a királyságnak az összeomlásához vezetett, és ugye külföldi, mert ugye nem a külföldi, hanem a vidéki nomosz kormányzók, egyéb nomosz kormányzóknak a hatalmának a megnövekedésével. Próbálom egy kicsit tartani így az eddig bevált menetet, műsormenetet tulajdonképpen. Ugye Adrien mindig különböző híreket hoz nekünk, ezek a hírek is most Adrientől vannak, ugye ő küldte át ezeket nekem, és így próbálom ezek közül a legfontosabbakat ismertetni. Az egyik legfontosabb, legalábbis számomra, és ennek az adásának a szempontjából mindenféleképpen fontos, az az, hogy egy váratlan felfedezésről tettek bejelentést a napokban az izraeli kutatók, akik Mükerinosnak vagy Menkaurénak, Szfinxjének két mancsára bukkantak. Mindössze ennyi található egyébként, ez tényleg egy nagyon friss hír, és csak magából a szoborból a Szfinxnek a két mancsa található. Ugye miért is fontos ez nekünk? A mai alkalommal Menkauréről lesz szó, úgyhogy ide kapcsolódik maga ez a hír is. Ezt a szobortöredéket pontosabban Hazor városban találták meg, a két mancs között pedig egy hieroglif felirat szerepel, rajta pedig Menkauré fáraó neve. Ugye Menkauré az görögös formában Mükerinosz, körülbelül Krisztus előtt 2532 és 2503 között állt Egyiptom élén. Ő volt ugye a Menkauré és ugye a harmadik a kis piramisnak az építetője, és ez elég érdekes, ugye, hogy miért is van ott Izraelben ez a szobortöredék. A kutatók egyes része úgy gondolja, hogy a kapcsolatok, hiszen tudjuk, hogy voltak kereskedelmi és különböző kapcsolatok az óbirodalomban különböző, tehát az Egyiptom és a külvilág idézőjelbe tett külvilág között. Ennek egyik bizonyítéka a piramisoknak, a sajnos elpusztul, de néhány részén még látható felvezető útjának ábrázolásai, ahol ugye ezek a hadjáratok vannak ábrázolva. Na de sokan úgy gondolják mégis, hogy nem feltétlenül biztos, hogy lett volna bármilyen kapcsolat is Egyiptom és a mai Izrael területén élő népek között. Ebben a rövid uralkodásban, ugye Menkaure részük 3 évtizedes uralkodása alatt, sokkal úgy jobban inkább úgy gondolják, hogy a Sphinx inkább később, Krisztus előtt 17.-16. században vitték a térségbe, amikor Egyiptom egy része, a Kánaán északi részéből származó sémi eredetű nép a hükszoszok uralma alá került. Ugye a hükszoszokról szintén volt más szó, pont ebben az időszakban, ezután az időszak után egy kicsivel kapcsoltunk be ugye Adriennel az adásba tavaly előtt, már 2 éve, amikor is ugye ez a második átmeneti kornak nevezett időszakról van szó, ugye a Hükszosz uralma alatt volt Egyiptom, majd pedig ugye az új birodalom tulajdonképpeni megalapításával újra helyreállt az időzős béke Egyiptomban. Most ezre a szoborra még annyit szeretnék mondani, hogy az is elképzelhető, hogy a szobor egy egyiptomi uralkodó ajándékaként került Hazorba a Krisztus előtt 15.-13. században, amikor Egyiptom kiterjedt vazalusi rendszerén keresztül Kánaánra is kiterjesztette a fennhatóságát. Hazor abban az időben Levante déli részének legfontosabb városa is volt, és nagyon sok embernek adott otthont is. Magát a várost a Krisztus előtti második évezred elején erősítették meg, később pedig Salamon király újjáépítette, majd pedig Krisztus előtt 732-ben az asszírok lerombolták. Ugye ezekről a kapcsolatokról szintén beszéltünk Adriennel a régebbi adásokban, amikor is ilyen kicsit ilyen Egyiptom és a külvilág kereskedelmi és hadi kapcsolatok témánál eléggé belementünk ezekbe az időszakokba. A másik fontosabb cikk, amiről szintén beszéltünk már néhány adással ezelőtt, hogy műholdképeken azonosítottak egy ilyen elveszett piramisokat, ugye a Google Earth segítségével, amit egyébként én is nagyon ajánlok mindenkinek, mert egyrészt különböző pózokból, vagy hát nézőpontokból, pozíciókban lehet megcsodálni akár mondjuk Egyiptomnak a műemlékeit, akár más országoknak a műemlékeit, valamint különböző utazóknak a fényképeit is megcsodálhatják a kedves hallgatók, úgyhogy mindenféleképpen ajánlom ennek a használatát. Tehát ugye beszéltünk erről, hogy műholdképeken fedeztek fel Egyiptomban piramisokat, és most a különböző fotókat tettek közzé arról a 2 feltételezett egyiptomi piramis komplexumról, amelyet egy amatőr régész azonosított még tavaly ugye a Google Earth segítségével. És ezeket egyébként, hogyha tudományal nézzenek utána, mert ugye a legtöbb cikket a múltkorról olvassuk, ahol is a legtöbbször napra kész információk állnak a rendelkezésre. Ugye tavaly számolt be pont ez a honlap arról, hogy Egyiptomban 2 egymástól több mint 100 kilométerre elhelyezkedő ilyen dombszerű képződményeket azonosított egy amerikai régész, aki ugye ezt a területet az otthonából a Google-ról segítségével fésülte át, és a terepmunka azóta megkezdődött, azonban a szakemberek ugye folyamatosan problémákba ütköztek, amikre most nem fogok kitérni, de lényeg, hogy mindenféleképpen nézzük meg. Az egyik forma ugye felső Egyiptomban a Nílus mellett található, és itt 4 domb található, nagyjából 76 méter széles, és van 2 kisebb is egyébként, 30 méter széles, itt már úgynevezett buckák, ugye egy nagy piramishoz képest, főleg a gízai triászokhoz képest, hát tényleg egy kis dombok, de van ez a széles bucka, ami nagyobb, nagyjából 190 méter széles, és háromszög alakú, és síkfelületű domb köré rendeződnek. Tehát ezt úgy gondoltuk, hogy ezt mindenféleképpen szeretnénk megemlíteni. Na most szerintem bele is vágnék Menkaure, vagyis Mykerinosznak az ismertetésébe, egy kicsit beszélnék róla, más részről pedig beszélnék magáról a piramisáról. Ugye nagyon érdekes, mint elhelyeztem előbb időrendben, hogy körülbelül mikor is uralkodhatott, ő az Óbirodalom 4. dinasztiájának az uralkodója és a kis piramisnak az építetője. Róla már több, mint elődjéről, ugye Kefnéről is több szobor került elő, több ábrázolás, a leghíresebb például a kairói múzeumban található kis triádja, ami ő látható, valamint Hathoristen nő is, egy nomoszt, hát personifikáló istennőnek a képe. Ez azért érdekes, mert ezeken az ábrázolásokon már megfigyelhető a klasszikus értelembe vett ókori egyiptomi művészetnek a sajátosságai, az az idealizált ábrázolás, a már-már távolba tekintő szemek, az, hogy igazából az istenek és a fáraó közötti ábrázolásban nincsen nagy különbség, sőt szinte egyáltalán megszűnik például. Hát ennek az is az oka, hogy ők, mint a napistennek a gyermekei vannak jelentni, és az a későbbi idők folyamán például az újbirodalomra már egyé válnak, tehát hogy teljesen istenné válnak igazából ezek az uralkodók, tehát megfigyelhetőek maguk az előrelépő láb is például, ami szintén az egyiptomi művészetnek a sajátossága, valamint ez az idealizált ábrázolás. Ugye mindig azt szoktam egyébként felhozni, hogy a legjobb különbség úgy látható, hogyha megnézik például a Louvre-ban található szintén óbirodalmi írnokszobrot, ami egy teljesen humanizált, tehát egy teljesen emberi ábrázolása egy embernek tulajdonképpen. Tehát, hogyha azt a kettő, egy írnokszobrot, valamint például egy fárói szobrot összevetnek, egymás mellé tesznek, akkor látható az élet hűség és teljesen az istenített fáraónak a képe közötti különbség. Szintén jellemző, hogy ekkor már nagyon jellemzővé vált a kemény kövekből alkotás, nem csak ugye a piramisok tekintetében, hanem ugye a szobrászat tekintetében is, tehát például a diorit, ugye az előző alkalommal beszélt kefrén szobor, a solymoski szobor, amit piramisoknál találtak a templomban, az is már az egy teljesen kemény, időtálló, nehezen megmunkálható anyag. És itt is majd mindjárt ki fogok térni Menkauri tekintetében is ez volt. A bevett, ez volt a szokás. Na most ugye Menkauré, azaz Menkauré nevének jelentése, ré lelkei örökkévalóak, görögül pedig Mykerinosz, az antik autorok köztük Hérodotosznál is, így olvashatjuk Mykerinosz. Róla az előző alkalommal is volt szó, Hérodotoszról, valamint idéztünk is tőle Adriennel. Na most, amit szeretnék még róla mondani, hogy ő Háfrénnak a fia volt, Kefrénnek, legalább két felesége volt, ezt amiatt gondoljuk, mert ugye a piramisa mellett két kis piramis is áll. Az egyikben meg is találták egy fiatal nőnek a csontvázát, egyik felesége valószínűleg a testvére volt, akinek fiát Menkauré piramisa közelében temették el, a herceg anyját pedig királynéként ábrázolják a sírban. Ezek mellett ismert ebből az időből egy Rehetri nevű királyi hölgy is, akinek saját sírja volt, és a király lányának és feleségének is nevezik, ez nagyon érdekes ugye a megnevezések, a titulatúrák talán Háfré lánya és Menkauré felesége lehetett. A következő alkalommal Menkauré utódáról lesz szó, Sebszeszkáfról, aki talán a fia volt, de nem biztos, és előfordulhat, hogy szintén a fia volt Szehemré, akit egy felirat a király legidősebb fiaként említ, és a szobrát Galarzai sírban találták meg, így valószínűleg valamelyik királynéval állhatott rokonságban. Menkauré leánya volt Henkaues, aki Sebszeszkáf felesége volt, és talán ő biztosította számára a trónhoz való jogot. Tehát vannak elképzeléseink, vannak adataik, nevek is állnak a rendelkezésünkre, de ebből olyan nagyon konkrét dolgokat nem feltétlenül tudunk levonni. Ugye a piramisáról csak annyit szeretnék még így előjáróban, hogy mint mondtuk, a gízai piramis közül a legkisebb az ő piramisa, a piramisa mellett pedig ugye három királynői mellékpiramis is található, és felismerhetőek a járulékos építmények is. Gyorsan egyiptomi, ugye felolvasnám ezeket a titulatúra neveket, amik ugye Adrien kedvencei voltak. A Horus név, ami K-het, a Nepti név, ami K-nepti, az Arany Horus név, ami Big Nebu Netjeri, vagy Nécseri, és a Ré fia, ami ugye Menkauré.
Oh.
Szó, azaz Menka úriról. Rá is térnék lassan a piramisára, és pár dolgot mindenképpen szeretnék mondani. Ez a piramis, elvileg elgyitomi nyelven a neve Mer Nétjer, azaz jelentés az isteni piramis, vagy Mer Menkauri Nétjer, aminek a jelentése pedig az, hogy az isteni Menkauri piramisa. Szintén Kairó mellett Gízában található a gízai felsíkon, északon, és több antik autor is említi. Ami fontos, hogy Diodorosz és a középkori arab történetírok azt említik, hogy még látták a piramison Menkauri nevét tartalmazó feliratot. Mint egyike a gízai piramisoknak, a három piramis közül pedig a legkisebb, és az időrendben is a végét jelenti, tehát ahogy haladunk, úgy csökken tulajdonképpen ezeknek a piramisoknak a magassága, amire mindjárt ki fogok térni, hogy miért is jelentős ez. Több kisebb vagy kevésbé jelentős feltárásokat végeztek rajta, ezekkel nem fogom önöket feltétlenül untatni, de voltak jelentősebbek, amikre mégis egy nagyon-nagyon picit kis szeretnék térni. Ennek oka pedig az, hogy amit ugye Adriennel vezetjük ezt a műsort, többször elhangoztak olyan nevek, amik ilyen visszatérők és így ismerősen csenkentnek talán a hallgatók körében. Ami fontos, hogy a 9. században Al-Mamun kalifa, kis társaival a Hufu piramis feltörése után úgy gondolták, hogy lerombolják, mivel hogy ezt is teljesen üresen találták, nem találtak kincseket, és a Menkaure piramis lerombolását tervezték. A munkálatok nyoma az északi oldalon az tulajdonképpen a mai napig látható, ugye azon is megyünk be mai látogatóként a piramisba. Egyébként ezek is látogathatók, mint mondtuk, mind a három piramis, legalábbis mikor én ott voltam nem régen, akkor ugye még megtekinthető volt belülről is, egyébként mindenkinek ajánlom, mert egy nagy élmény. A 19. század végén Mohamed Ali Pasa a Menkaure piramis burkolatából hurcoltatott Alexandriába rózsaszín gránit tömböket különböző építkezésekhez. Erről is beszéltünk, hogy nagyon-nagyon sok, tehát nem csak magában az ókorban volt divatos tulajdonképpen a régi épületek anyagainak az elhordása, hanem a későbbi időkben is beszéltünk arra, pont Adrián mondta, hogy a mai Kairónak bizonyos részei az ókori épületekből épült újjá, és ma is vannak olyan vezetett ilyen kis túrák, idegenvezetővel ellátott szervezett utak, amik így a régi és az új Egyiptomot mutatja be. Egyébként nagyon érdekes lehet, én ilyenem még nem vettem részt. Akkor még belemennék jobban a piramisba, hogyha tehetem. Ami nagyon érdekes, apját követte ugye Menkaure a trónon, Kefrént vagy Háfrét, és az uralkodás ideje pedig, mint mondtam, körülbelül 30 év, 30 évnek kevesebb, 28-at szoktak mondani. Ami fontos, hogy ez az időszak, mivel ugye elég sok, elegendő lett volna egy nagyobb piramis építésére is, ezért az építmény szomszédainál kisebb méretét úgy értelmezik a szakértők, mint a királyi hatalomnak a megingásának a jelét, és az udvar gazdasági erejének hanyatlását. Ez, amit előbb mondtam, hiszen egyrészt ugye tudjuk, hogy Hérodotosztól mondjuk, hogy a nagy piramisnak az építési ideje az 25 évet vett igénybe. Ez pedig, tehát ez a kis piramis ugye, mint ugye nem feltétlenül tudjuk, de a lényeg az, hogy 28 évet uralkodott Mükeninusz, tehát lehetett volna egy nagyobb komplexumot. Mivel időrendben is, úgyhogy csökkenés van, tehát ez a legutolsó piramis a három közül, és mégis a legutolsó nagy piramis is, hiszen utána már nem épültek ilyenek. Ez nagyon érdekes. Sokan gondolkodnak arról, hogy mi lehetett a probléma. Valószínűleg már ebben az időszakban elindult egy olyan fajta politikai hanyatlás és a királyi hatalomnak a hanyatlása, ami majd többek között az első átmeneti kor kezdetéhez, és ugye az óbirodalom végéhez fog vezetni. Ez egy nagyon érdekes téma szerintem, úgyhogy erről mindenképpen lehet még olvasni. Menkauréről a Hirodotosz közvetítésével ránk maradt szájhagyomány pozitívebb képet fest, mint Hufuról vagy Háfréről. Az egyik ismeretlen feleségétől származó lánya, Menkaurét követő Sepszeszká utódjának, az 5. dinasztiát alapító Userkáfnak lett a felesége. Nagyon fontosak a családi kapcsolatok már az óbirodalomban is. Tudjuk, hogy később, főleg az újbirodalomban teljesen problémamentes volt, hogy egy uralkodó elveszi a lányát, vagy éppen a testvérét. Tehát ezzel így nem volt pont gond, ami ugye azért fontos, hogy bent tartsa tulajdonképpen a hatalmat, és ugye a király vérvonal az fennmaradjon mindenféleképpen, hát mégiscsak uralkodni kell, pláne egy olyan zűrzavaros és multikultúrás időszakban, mint az újbirodalom, valamint az utána következő időszak. Menkauréről számos nagyszerű szobor maradt fent, mint mondtam, ezek gyakran nagyon nehezen faragható kőből készültek, rendkívül finom aprólékos munkával, és érdekes, hogy sokukat a munka különböző fázisaiban hagytak félbe, ugye megerősíteni látszik azt a legendát, vagy hát azt a vélekedést, hogy Menkauré váratlan hirtelenséggel hunyt el. Ugye Tutanhamon időszakában is beszéltünk arról, hogy nem feltétlenül, tehát hogy ő valószínűleg hirtelen halt meg, és nem lett kész a sírja, mert az a sír, amiben találtak, és amiben Howard Carter 1922-ben megtalálta, az nem egy király sír volt, hanem egy egyszerű kis sír, nyilván oda kellett gyorsan temetni. Az egy nagyon érdekes és problémás időszak volt maga az újbirodalomban is többek között. A hagyomány szerint a 6. dinasztia utolsó uralkodója, Nitokris királynő fejezte be a piramis építését, és ide is temetkezett, de ez a történetet, hogy nem igazolja semmit, nagyon szeretnek ilyenekről beszélni. Viszont ugyanehhez fűződik a piramisnál időnként megjelenő kísértetnek is a legendája. Gondoltam, hogy akiket így érdekel, vagy ilyen spirituális tekintetben érdeklődik. A szájhagyomány szerint magának Nitokrisznak a lelke az. Ilyen érdekes dolgok is vannak, aminek nyilván semmilyen tudományos alapja nincsen, és én magam sem szeretem feltétlenül ezeket, de hát ilyen is van, tehát erről tudni kell mégiscsak. Hérodotosz szerint a görögök pedig úgy tartották, hogy a piramis egy Rodopis nevű görög hetérái. Maneton úgy volt, hogy a piramis egy másik uralkodóhoz, egy másik idézőjeles Nitokriszhez, elsőbb szammetik fáró lányához tartozik. Amikor pár dolgot mondanék a piramisról, hogy főbb jellemzői, nem fogok nagyon számtamba belemenni, de azért mégiscsak pár dolgot ugye számunk területén mondanék. Eredeti magassága 66 méter volt, mára már viszont már csak 65,5 méter magas. Az alapjának az élhossza 103,4 méter, és 5 kamrája van, amelyek a piramis alapja alatt két szinten elhelyezkedő, bonyolult rendszerben találhatók, és egy ilyen bonyolult rendszert alkotnak. Az anyagáról annyit, hogy ez egy fejtett mészkő, a piramis alsó harmadát hatalmas tömbökből álló aszuáni gránita, felső részét pedig már a jól ismert és már többször átbeszélt urai mészkővel burkolták. Gránit burkolata helyenként ma is látszik, a mészkő burkolat a századok során pedig el lett hordva, de a gránit burkolat jelentős része megmaradt. Az a különlegesség, hogy néhány helyen nincsenek összecsiszolva a burkolatnak a kövei, így feltárják a burkolásnak a néhány titkát. Például az is kiderül ezekből a nyomokból, hogy a burkolat felhelyezésével és összecsiszolásával felülről lefelé haladtak. Egyes kültömbökön a kváderek mozgatásához kialakított a végleges helyükre kerülésekor lefaragandó, kiemelkedő részek ma is láthatóak például. Mark Lanknál következtetése szerint a piramis burkolatának utómunkái a sír birtokba vételének rítusához tartozhattak. Ugye majd lesz szó mindjárt egy kicsit ezekről a piramis kutatókról, akik közül ugye sok-sok-sok név már ismerősen fog csengeni. Hiányzik a piramis halotti templomából az az 5 szoborfülke, amely Hufu óta az óbirodalmi halotti templomoknak az egyik állandó épületrésze, és végigkíséri az óbirodalmi piramis építészetet is. A templom rossz állapota miatt nem zárható ki, hogy eredetileg megvoltak, csak rekonstruálni nem lehet őket. Az is lehet egyébként, hogy a templomot Sepszeszkáf után is átépítették, és a templom területén maradtak a 6. dinasztiából származó tárgyi emlékek, amelyek azonban nem csak átépítés során kerülhettek ide, hiszen a leletek között többek között felszínre került egy Stélé, első Mereri és másik Pepi nevével. Róluk majd a későbbiekben lesz szó. A völgytemplomon végzett munkátok, amelyek szintén erre az időszakra datálhatóak, pedig azt mutatják, hogy a templom még figyelmet élvezett ebben az időszakban. Most magára, mint mondtam, a feltárása nagyon érdekes, pár nevet mondanék, többször is vizsgálták, több-kevesebb sikerrel és eredményessége, ugye fontos az elején még a híres Kavilia kapitány Adriennel a személyes kedvencünk, valamint Richard Lepsius is, aki szintén a múltból ismerősen cseng a neve, valamint a korai 1880-as években például szintén egy személyes kedvencünk Petri is kutatott a területen, ő viszont ennek a piramisnak nem sok figyelmet szentelt. Petriről szintén volt szó, a predinasztikus időszakban, ugye Nagadakorból is ismerjük Petri nevét, aki ezt a sorrendetállást kitalálta tulajdonképpen, és aki alapján, akinek a segítségével, vagy aki miatt ma úgy nevezzük el az időszakokat, ahogy is úgy tudunk datálni, ahogy ugye kell. Pár dolgot még mondanék, hogy már a 19. század elején megkezdődtek az ásatások, vagyis ugye a feltárások. Például úgynevezett palotahomlokzat díszítésű szarkofágot találtak a kamrában, amelynek érdekes a története, és majd lehet, hogy még mondok róla pár dolgot, hogyha lesz idő, mert ezt a szarkofágot Európába akarták szállítani, de az a bizonyos hajó 1838-ban Málta környékén elsüllyedt egy viharban, tehát ugye a szarkofág is vele együtt. Tehát utána még mellékpiramisokban is voltak már ebben az időszakokban hát feltárások, amikről mindjárt lesz szó, mert érdekes, hogyha én is néznek ki, és az elnevezésüknek a kódját is gondoltam, hogy feloldom, hogy miért is így nevezik ezeket a piramisokat. Aztán később 1906-ban a Harvard University és a Boston Museum csapata nyert koncessziót a piramis feltárására, és egészen 1924-ig dolgoztak ezen a területen, ugye Reisnernek a vezetésével, róla is már beszéltünk. Az ő beszámolója mai napig alapmi a piramisokkal foglalkozó kutatók számára, ugye ez magyarul is olvasható, nem is tudom így hirtelen a piramisok nagy könyve talán. Ugye mindenkinek ajánlom, hogyha úgy egy kicsit így belenéz, főleg inkább a képek miatt, mert nagyon jó metszetek is vannak, és belső nézetű képek, tehát tényleg magyarul is beszerezhető a mai napig. A feltárás legismertebb eredményei azok a szobrok, amelyek Menkaurét feleségével ábrázolják, vagy pedig azok a kis triádok, triádszobrok, amikor Hathorral és egy Nomosz istenséggel ábrázolják, amiről az adás elején ugye beszéltem. Ezek a piramis körzet földtemplomából kerültek elő. Az épületnek egyébként korábban semmi nyoma nem volt, és Reisner úgy bukkant rá, ez nagyon érdekes gondolatom, hogy ez tényleg mindenkit érdekelhet talán, mert ezek a sztorik úgy szoktak. Tehát úgy bukkant rá, hogy a halott templomtól képzeletben meghosszabbította a feljáró út vonalát, és találomra ásni kezdett ott, ahol úgy vélte, hogy megfelelő a talajszintje a völgytemplomhoz. Rögtön az első próbálkozással a Menkaurét és a feleségét ábrázoló diádra, azaz ez a páros szoborra bukkant, később pedig, mint mondtam, nem messze ettől a helytől négy triád, azaz három alakos szobor is előkerült. És az utolsó, amit meg kell említenem, az a 96-os feltárás, Havas, Zahi Havas és Stadelmannak az irányításával végzett feltárásról van szó, amikor is a piramis tövében egy második Ramszeszt isteni önmagával ábrázoló szoborpár találtak, amit a piramis burkoló gránitból faragtak ki, de félbehagyták, mert ketté tört a tömb. A szobrot az uralkodó memphiszi építésze Maja faraghatta ki, vagy faragtatta ki, amint arról egy bevésett felirat is beszámol, a szobor pedig II. Ramszesz királyi minőségben és réherekti megjelenéseként ábrázoltak, ugye II. Ramszeszről is már elegendő szót ejtettünk, két adást is kitettünk, ha jól emlékszem. Eredetileg ennek a felmérésnek a célja a piramis bárkagödreinek a megtalálása volt, és a piramis építésére utaló nyomok felkutatása, ez utóbbi viszont egyébként sikerrel is járt. Na most pár dolgot mondanék, ugye van ez az alépítmény, amiről szintén beszéltem, ez az északi oldalra nyílik a piramis alapja felett nagyjából 4 méteres magasságban, ez egy 31 méter hosszú lejtős folyosó végén van, ott pedig egy kisebb kamra található, amelynek a falait keskeny állajtókat imitáló paneles díszítés borítja. Beszéltünk már az állajtóról és az előbb régebbi időszakban, nagyon sok óbirodalmi állajtó is van például szakkarákból, tulajdonképpen több kultúrában is egyébként a túlvilággal való kapcsolatnak az eszköze, rendszerint kőből vagy fából van kialakítva, ajtóra hasonlít, hát egy ilyen térplasztika, amely nem működik valóságos ajtóként. Tulajdonképpen egy átjárás biztosít a valós világ és a túlvilág között, és az elhunyt vagy elhunytak ezen keresztül érintkeznek, és ezen keresztül tudnak érintkezni a még élőkkel, és tudják az áldozatot is fogadni. Tehát ez mindenképpen érdekes, hogy itt is megvan ezek az állajtó, tehát ez az állajtót imitáló díszítés megtalálható. Az ilyen jellegű faldíszítés az óbirodalom idején eddig egyedül Djoszer lépcsős piramisánál fordult elő, és emögött három gránit záróblokk helyét képezték ki, majd egy egészen enyhe lejtésű folyosó vezet tovább az előkamrába. Ez az ott látható jelek alapján valószínűleg sírkamrának készült, és itt találtak még egy későbbi korba származó mészkő szarkofágot, ami egy antropomorf fakoporsót tartalmazott, valamint csontokra bukkantak a kamra nyugati végében. A koporsó felirata azt állította, hogy Menkauri számára készült, viszont stílusa arra utalt, hogy legkorábban a Szaiszi periódus idejéről volt. Tehát a Szaiszi periódus, amiről volt szó, a 26. dinasztiáról van szó. Az idevezető folyosó bejárata felett egy másik felső folyosó indul, párhuzamosan futva az alsóval, egy rövid szakaszon vízszintesen vezet, majd emelkedni kezd, hogy ezen a piramis testében egyszer csak véget érjen. Ugye ez szintén nagyon érdekes, és ezt szerintem mindenféleképpen el kellett mondanom.
Thank you.
Még pár dolgot mondanék, hogy a kamra közepén egy újabb lejtős járat indult ki, ennek az oldalága durván megmunkált 6 fülkés kamerával vezet, ahol 6 alacsony, de mély falfülkét alakítottak ki. E fülkének a rendetetése még nem tisztázott. Egyesek véleménye szerint a király belső szervét tartalmazó 4 kanópusz edényt, valamint alsó és felső Egyiptom 2 koronáját helyezték ide. Lechner a sírmegléletek számára készült helynek tartja a kamerát, tehát ebből igazából nagyon egységes vélemény még nem alakult ki. Utána Burkhardt a 19. század végén rámutatott arra, hogy ez az alépítmény és annak a szerkezete arra utal, hogy az építése több fázisban hosszú idő alatt történt. Ebben nagymértékben befolyásolta a szaiszi korból származó lelet, ma már, például úgy, mint Csepszeszkáp masztabája, vagy egyéb kisebb idézőes piramisok alapján ismertes, hogy nem átépítésekről van szó, hanem az alépítményt 3 fázisban alakították ki, ennek utolsó szakaszában építették meg a gránit sírkamrát. Mivel a piramis alapja alatt 15 méterre helyezkedik el, körülbelül, most kerekítek, a hatalmas granit tömbök elhelyezéséhez igen komoly rámpát is ki kellett alakítani, ez pedig nem történhetett később, mint a piramis alapozásakor. Magára mondanék a piramis közvetről pár szót, hiszen ugye már tudjuk, ahogy az előző alkalmakkal is mondtuk, hogy van a piramis, van a felvezető út, a halotti templom, völgytemplom, és ugye Temenosz fal, ami az egészet körbeveszi. Valamint Kefrén esetében ott van a Sphinx is, amiről szintén veszettem sok dolgot, nem is szeretnék belemenni. Pár dolgot mondanék egyébként, hogyha rámennek az interneten, nagyon szép képeket találnak, és nagyon szép alaprajzokat is. Arról a komplexumról ugye van egy feljáró út, előcsarnok, udvar, oszlopcsarnok, szentély, tároló helységek, egyoszlopos terem is van, maga a piramis, valamint a kerítő fal a temen, az egyébként kettős fal van, amire mindjárt ki fogok térni még egy kicsit. A halotti templom a piramis keleti oldalán van, a piramis oldalának közepéhez illeszkedik, Hufu és Hafré piramis közepéhez hasonlóan a halotti templom itt sem érintkezett a piramis oldalával, ahogyan az később szokásos lett, ellenben újdonságként egy kis kápolna is épült a halotti templom és a piramis közé az utóbbi falához csatlakozva. Ma ez utóbbi látható egyébként a piramis keleti falánál, a kápolna és a halotti templom között pedig valószínűleg egy szűk, beépítetlen rész maradt, amit ma törmelék borít. A halotti templom a piramis között legépebben megmaradt része, és főleg helyben fejtett mészkőből épült, ezek közül a legnagyobb tömb egyúta, a gízai plató legnagyobb kőtömbje is. A templom burkolata a vörös, ez hát más forrás szerint ugye a rózsaszín gránitból lett kialakítva, viszont Menkauré halálakor más megoldást választottak. Pár dolgot a szerkezetéről, majdnem négyzet alakú templomról van szó, de ennek az alaprajza csak elméletileg rekonstruálható, amit Reisner végzett el. Ez alapján úgy néz ki a halotti templom, hogy a bejárat a keleten volt, és a templom hossztengelyén futó folyosószerű előcsarnokhoz vezetett. Az előcsarnok pedig egy nagy, oszlopokkal szegélyezett udvarra nyílt. Az előcsarnokkal szemben lépcsősen szűkülő oszlopcsarnok volt, amelyen egy újabb folyosószerű dolog volt, ami egy áldozati terembe vezetett. Reisner szerint egy álajtó állt ennek a végén. Ezt az állítást éppen Reisner eleteli alapján vitatják néhányan, amiről szintén most nem kezdek el bele, nem megyek bele, mert ugye a mi tekintetünkben most nem annyira fontos, hanem az inkább, hogy az áldozati teremtől északra, azaz jobbra egy szűk folyosó vezetett a piramis felé, a nyugati fal előtt egy kereszt folyosó, délre egy, északra 5 kétszintes raktárhelyiséghez vezetett. A piramis irányába egy meglepő helység volt, egy ilyen egyoszlopos terem, nagyjából négyzet alapjú kis teremről van szó, ami egy egyoszlopos kis négyzetes terem, ami később csak ugye az 5. dinasztia uralkodájánál válik a halotti templomnak a megszokott részévé. Mint mondtam, fokozatos építésről van szó, a halotti templom még nem készült el, amikor Menkauré elhunyt, hanem utóda, Sepszeszka, akivel későbbi időkben fogunk megismerkedni, igyekezett költséghatékony módon befejezni a halotti körzetet, és bővített is az épületeken, de mégis mellőzte az elődje által alkalmazott, de drága és logisztikai problémákat jelentő vörös granit használatát. Például megfigyelhető egyébként a halotti templom előcsarnokánál, hogy Menkauré életében megkezdett vörös granit burkolatot Sepszeszkáf idején napon szállított nyers téglával, azaz vályogtéglával folytatták, majd meszelték. A felüljáró út egy 600 méter hosszú felüljáró útról van szó, ami valószínűleg szintén Sepszeszkáf idején épült. Padlózata mészkőtömbökből és mészkőtörmelékkel kevert tömített agyagból épült, és falai pedig nyers téglából, és a vastagságok alig több mint 2 méter. Ami talán az érdekesség lehet ennek a feljáró útnak, hogy a völgytemplom oldalán kialakított folyosóról lehetett megközelíteni, a tárolóhelységeken keresztül, és nem a völgytemplom nyugati oldalának közepétől. Később egyébként Teti piramisának az építő is hasonló megoldást választottak, akkor egyértelműen a terepviszonyokhoz akartak ugye igazodni. Menkauré piramisa esetében a Hufu piramisából használt kőfejtő jelentette az akadályt, és nagyon valószínű, csak a felüljáró út csak addig a pontig készült, és a többi része soha nem volt több, mint az építőzés használt felvonulási útvonal. Akkor a völgytemplomról szeretnék pár dolgot mondani, hogy a szobrok tekintetében is izgalmas. Előcsarnokból áll, udvarból, keresztirányú teremből, belső szentélyből, feljáró útból, tárlóhelységből, a hármas szobrok lelőhelyéről, valamint a Menke úr itt feleségével ábrázoló páros szobornak a lelőhelye is itt volt. A völgytemplom annak a vádinak a szájánál fekszik, amely a gízai építkezések során az anyagok szállításának fő útvonala volt. Ez egyrésztről nagyon kényelmes megoldás volt, mivel a jól bevált útvonaltól nem kellett messze távolodni és újabb nyomvonalakat kiépíteni. Viszont másrésztről szintén azért érdekes, mert úgy tűnik, mintha ennek a kis piramisnak az építői eleve tudták volna, hogy más hasonló volumenű és nagyságú gigantikus gigászi építmény már nem épül a gízai platóra, hanem ugye vége van. Elképesztő. Elképesztő komolyan. Maga az építése az, hogy az épület két határozottan különböző fázisban épült. Menke úr idején az őre jellemző hatalmas mészkőtömbökből csak a templom alapját építették meg. Mykerinosz halála után Sepszeszkál folytatta a munkálatokat, de ő itt is nyerstéglát használt. Úgy látom, ő a nyerstéglákat kedvelte igazából. Erről is lehet következtetni, hogy mivel olcsóbb is volt, valószínűleg tényleg volt valami gazdasági probléma már ebben az időszakban. A völgytemplom esetében még nehezebb az alaprajznak a rekonstrukció, mint a halotti templomnál, mert nem sokkal azután, hogy elkészült maga az épület, a környékbeliek beköltöztek, magtárakat és szálláshelyeket építettek, főleg az udvaron, és valószínűleg az 5. dinasztia irányú templomot jelentősen megrongálta a víz, egy komolyabb felhőszakadás szó szerint elmosta a nyugati felét. Szintén Reisnert kell megemlíteni, aki szerint az épületet körvonalaiban állították csak helyre, második Pepi idején, a belső helységeket pedig kisebb részben átépítették, de többnyire sorsukra hagyták. És Reisner feltárásai során előkerült egy második Pepi által kibocsátott dekrétum, ami a templom papjának adómentességet biztosít. Ez is arra utal valószínűleg más tárgyi leletek mellett is, persze, hogy a templomban az óbirodalom végéig folytatódott Menke urénak a kultusza. Na most a szerkezetéről pár dolgot mondanék, ugye volt ez a négy oszlopos terem, amiről volt szó, az oszlopokba csak döngött, a gyakpadlóba sülyeztett oszloplábazatok maradtak fent, különböző tárolóhelységek nyíltak innen, a folyosó déli oldalon vezetett pedig a felüljáró út felé. Itt volt a templom középpontjában volt egy hatalmas udvar, a falait pedig ilyen fülkeszerű bemélyedések díszítették. Lépcsősor is volt, különböző termek, és ugye ezen a területen találták azokat a híres szobrokat, például a Menke úrét és a feleségét ábrázolja ez a diád, diádról van szó, például a Bostoni Szépművészeti Múzeum gyűjteményében tekinthető meg, vagy például a híres triádok, amit ugye a Kairói Múzeumban, Kairói Egyiptomi Múzeumban tekinthetnek meg, elképesztőek egyébként. Na most pár dolgot ezekről a mellékpiramisokról, mindig annyira érdekesek ezek a mellékpiramisok. Ennek a piramisnak a déli oldalánál is találtak mellékpiramisokat, pontosabban hármat. A két királyné mellékpiramis lépcsős piramisnak épült, csak a kultikus mellékpiramis készült valódi piramis alakúra. Egyik mellékpiramis esetében sem maradt fent a tulajdonosnak a neve. Ezeket a mellékpiramisokat G3A, G3B és G3C kódokkal jelölik. A jelölés pedig ugye a következő, mint mondtam az adásnak az elején, hogy ezt fel fogom vázolni, vagyis meg fogom, hát lekódolom önöknek, hogy ez mit jelent. A G az magát Gízát jelenti, a 3 azaz, hogy a harmadik piramis, azaz Cheops, Kefren, Mükarén, az ugye a harmadik piramis, a kis piramisról van szó. Az ABC kifejezés pedig magát, a mellékpiramisokat jelölik, az ő számukat betűkkel, ugye és kelet felül vannak egyébként számozva. G3A. A legkeletibb eleve valódi piramisnak épült, és nagyjából a fő piramis középvonalához igazodik. Bejárat az északi oldalon van, nem sokkal a talajszint alatt. Az alépítmény kialakítása és a mellékpiramis elhelyezkedése alapján a mellékpiramis kultikus mellékpiramisként azonosították. És volt is ráadásul egy szarkofág is, aminek ugye megléte arra utal, hogy temetkezési helyként is szolgált. Reisner szerint Mykerinosz feleségét helyezték itt végső nyugalomra, ez ugye szintén vitatott, mert hát lehet, hogy később temetkeztek bele, meg ezeket szintén nem tudjuk. A G3B, ugye ez a középső lépcsős kispiramisról van szó, számos részletben különbözik a G3A-tól, például az alépítménye nem is éri el a mellékpiramis középvonalát, és az északi oldalon nyíló bejárat nem mellékpiramis testébe, hanem járószintről nyílik néhány méterre a piramistól. A piramis tulajdonosának a kilétét, hát ugye homály fedi, annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy Menke úré valamelyik királynéját fogadhatta be. Az utolsó pedig a G3C kis piramis, az a legnyugatibb mellékpiramis, ami soha nem készült, amilyen szomorú a története, és sohasem került burkolata teljes egészében a helyére, a lépítménye pedig G3B-hez hasonló. És igazából róla nem is kell annyira fontosat mondani, csak az, hogy az ő, hát hozzá se tudunk neveket kötni, annyit tudunk maximum, hogy amennyiben Menke úré királynéjéhoz tartoztak ezek a mellékpiramisok, akik ráadásul a király anyja címet is birtokolták, erősen közrejátszhattak a 4. dinasztia végén kialakuló válságban, és esetleg magyarázat is lehet arra, hogy nem maradt fent a nevük, de ezek is csak ugye elképzelések. Vannak még ezek a kerítésfalak, amik ugye elválasztják a tulajdonképpeni szent teret a profán szférától. Kettős kerítésfal van. A belső kerítésfal a piramis magát fogta közre, és nagyjából 10 méter magas lehetett. A Menkaure halotti templomától délnyugatra pedig ilyen hatalmas agyagból és cserép, valamint kőtörmelékből emelt falak romjaira bukkantak, és később ezeket ugye Lechner és Havas a piramis építők városának maradványaiként azonosította. Ugyanazon, hogy erről pár dolgot mondanék, hogy ne legyen annyira száraz az egész. Ugye maguk ezek a piramis városok nem tartoztak a piramis közlethez, de szorosan összefüggtek azokkal. Lechner gízai ásatásai során feltárt a Hafré piramis városát, ahol a piramist építő munkások szálláshelyei és műhelyei voltak. A leletek pedig arra mutatnak, hogy a piramisépítők jól szervezett mindennapokban éltek, és a lakóhelyek közelében talált temetők csontvázai pedig arról adnak képet, hogy milyen nehéz és erőfeszítő és megterhelő munkát végeztek. Csontok deformációiról láthatunk egy elég kemény, hát eléggé meg voltak terhelve. Másodlagos temetkezésekről is volt szó. Amiről ugye Menkaure piramisánál is beszélhetünk, hogy a másodlagos betemetések alkalmaként gondot okoznak a feltáróknak, például a kor meghatározás terén, hiszen például gondot jelent Menkaure piramisában talált, de jóval későbbinek bizonyult szarkofág is. És voltak különböző lakó és közösségi épületek, amik szintén nem tartoztak a piramis körzethez, gyakran a piramis körzet közelében, de mégis azon kívül telepedtek le a piramis körzetben szolgálatot nyújtó papok, illetve az ott dolgozó tisztviselők és a munkások is. A kőépületek védelme viszont ugye annyira vonzónak bizonyult, hogy több helyen találtak a piramis körzeten belül, a völgytemplomokban és halotti templomokban is lakóházakat, gazdasági épületeket, műhelyeket is. Ez a kultusz megszűnése után a falak közé kötött emberek mindennapi életterei voltak. Voltak bizonyos ilyen kis, hát idézőjeles területek, vagy ilyen nyomornegyedeknek is nevezik egyesek, de én nem szívesen élek ezzel a szóval. Ugye voltak házak, előterek, kialakításnál gyakran megrongálták az eredeti építményeket, hogy a használati igényeknek jobban megfeleljenek, így épületek eredeti kialakításának, funkciónak feltárását ezek a beépítések nehezítik. Összességében elmondható, hogy elindult valamiféle hanyatlás mindenféleképpen, ami még a következő dinasztiánál már jelentősebb lesz mondjuk. Erről majd a következő alkalommal lesz mégis szó. Utána pedig már következik is maga az első átmeneti kor, ami szintén hát egy nagyon érdekes időszak, bár nekünk nem a személyes kedvencünk, meg úgy általában a kutatóknak sem feltétlenül. Majd pedig ugye kezdetét veszi a középbirodalom, amikor újra centralizálják Egyiptomban a hatalmat, és újra birodalom lesz Egyiptom. Ez már egy érdekesebb és szebb időszak, virágzó korszaknak mondható, mind művészetileg, mind pedig kereskedelmi téren. És ez az az időszak például a középbirodalom, amiről az emberek nem igazán tudnak, hogyha laikusnak Egyiptomot jellemezni kéne, akkor általában a piramisok és mondjuk a Ramszeszek, Tutanhamon és hasonlók jutnak eszébe. A kettő közötti nagyon érdekes időszak pedig nem. Úgyhogy már megpróbáljuk lassan, szépen, ahogy haladunk az idővel, megismertetni a kedves hallgatókkal ennek a csodálatos korszaknak a szépségét, magát a középbirodalmat is, ugye átugorva ezt a nehéz első átmeneti kort. De 4 hét múlva még az óbirodalommal várjuk önöket, belecsapunk tulajdonképpen a következő fontos uralkodókba, és megpróbáljuk az eddigi bevált módszereket alkalmazni adás tekintetében. Akkor már Olá Adriennel várom önöket, ahogy mindig, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.
Kontaktrádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.